Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája, és itt van a stúdiumban velünk, még csak virtuálisan a pandémiára való tekintettel László Zoltán, a Vasas Szakszereti Szövetség alelnöke. Szia Zoli, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, én köszönöm, hogy itt lehetek.
Miért a Vasas, és miért van aktualitása a mai adásnak? Hát ez viszonylag egyszerű, hiszen a pénteki napon jött ki az Alkotmánybíróságnak egy döntése, amely a rabszolgatörvény, az elhíresült rabszolgatörvény egy szakaszát helyezte alaptörvényen kívül, és szólította fel a törvényhozót. És ennek kapcsán, miután a Vasas területét érinti várhatóan a legjobban ez a döntés, vagy hát érintette maga a rabszolgatörvény is, illetve a tiltakozások sorában az elsők között volt a Vasas annak idején, aki szembe ment ezzel az egész törvényjavaslattal. Ezért gondoltam azt, hogy a mai napon akkor beszélgessünk erről az egész helyzetről. De menjünk vissza az eredet történetre, hiszen izgalmas, hogy hát mégis mi ez a rabszolgatörvény, mert valószínűleg magát a szót sokan ismerik a hallgatóink közül, de hogy tulajdonképpen mit is szabályozott ez az egész, és mi is következett ebből, erről talán érdemes néhány szót beszélni. Szóval, Zoli, mi is a rabszolgatörvény, mikor indult ez az egész történet, és milyen változásokat hozott ez a munkavilágában?
A történet az 2018 végén indult. Most kerestem az adataim között a naptáramban a pontos dátumot, de valamiért nem találtam, november vége, december eleje valahogy így történt. Azt tudom, hogy amikor észrevettük a törvénytervezetet, elsőként valóban mi a Vasasnál, akkor nagyjából egy olyan 2-3 órája volt még csak elérhető. Maga a rabszolgatörvény az egy olyan kezdeményezés volt, amit akkor úgy véltük, hogy az autóipar kérésére ilyen salátatörvény formájában dobtak be tisztelt törvényhozóink. Később az autóipar szereplői ezt tagadták, tehát azt állították, hogy ők nem kérték. Jelentősége abban volt, hogy a munkaidőkerettel való foglalkoztatást, a munkaidőkeretnek a kezelését azt könnyítette meg egészen egyszerűen a munkáltatók számára, tehát akár 3 évig is ki lehetett húzni egy munkaidőkeretet, és egyébként egy nagyon fontos eleme volt még ennek a munkatörvénykönyvi módosításnak, hogy a túlmunka lehetőségét, tehát a túlórák számát, azt egészen extrém módon akár 400 óráig is ki lehetett húzni, vagy ki lehet húzni ennek a törvénynek az értelmében. Azért ilyen elnagyolva mondom, mert nagyon sokféle verzió van, hogy mely részben kell megállapodni a munkavállalóval, mely részben kell megállapodni a szakszervezettel, hol lehet, hol nem lehet felülírni a kollektív szerződést. Tehát egy elég komplikált dolog, de röviden összefoglalva ez a lényege, hogy a munkaidőkeretet akár végső esetben 3 évig is ki lehetett húzni, és akár 400 óra túlórát is el lehetett várni, vagy lehet várni a munkavállalótól. Ezek alapvetően nagyon kritikus pontok, gondolom később erre is majd ki fogunk térni. Kronológiailag, ha összerakom, azt arra emlékszem, és azt összeszedtem itt az emlékeimből, hogy ez valamikor ilyen pénteki napon jelent meg, és még a következő héten már hétfőn Veszprémben kint voltunk az utcán egy félpályás útlezárással, tehát valóban a Vasas kezdte, annak idején a tiltakozást, és ez Veszprémben indult, a következő helyszín Győr volt, és utána indult be az országban, tehát az első két félpályás demonstrációt azt mi vasasok csináltuk, amiből aztán lett egy olyan sorozat, ami sajnos a magyar közvélemény elől így teljes egészében, így globálisan eltakarta a média, főleg a kormánymédia szerencsétlenkedése vagy ügyeskedése okán, de azért azt tudni kell mindenkinek, hogy több mint 90, azt hiszem pontosan 94 különböző megmozdulás következett a rabszolgatörvény következtében. Ezek voltak félpályás útlezárások, utcai demonstrációk, felvonulások, tehát rengeteg minden indult meg. Ez a 94 különböző megmozdulás, ez az egész országban volt. Én magam is több mint 40 helyszínen vettem részt, Szolnoktól, Debrecenen keresztül, Veszprém, Győr, Csorna, sorolhatnám rengeteg helyen, Szombathelyen volt egy hatalmas nagy sikerű megmozdulás. Tehát egy rengeteg helyen sikerült megmozdítani az embereket, és rengeteg helyen látszott, hogy abszolút értik, hogy ez már egy olyan mélységig elviszi a munkavállalók kiszolgáltatottságát, amit nem lehet hagyni. És ebben már nem csak munkavállalók vettek részt, és most itt nem a politikai pártokra gondolok még, hanem bizony olyan civil emberek, akik egyébként kisvállalkozóként, vagy volt olyan, aki orvosként, nem a munkavilágának, a feldolgozóiparnak azon szegmensében tevékenykedik, ahol mi is jelen vagyunk, de odajöttek és elmondták, hogy egyetértenek abszolút a kezdeményezésünkkel, és abszolút szolidárisak voltak a munkavállalókkal, hiszen, és majd szeretném, ha ezt is kibontanánk, ez egy nagyon komoly társadalmi kérdés, amit ez a rabszolgatörvény bontszolgat.
Ja, említetted, hogy 94 megmozdulás, félpályás útlezárások, demonstrációk, és főleg, hogy országszerte volt ez az egész folyamat, és azt is mondtad a bevezetőben, hogy eredetileg azt gondoltuk, hogy az autógyárak kérték ezt a törvényt. Ugye az osztrák sajtóban, amikor pont készültem a mai interjúra, vagy beszélgetésre, akkor találtam egy cikket, amiben akkor az osztrák újság úgy nevezte, hogy a BMW rabszolgatörvénye. Most így 2021-ben vagyunk, ez mennyire igazolódott be, hogy ez az autóipar kérhette, vagy hogy ő kérte, csak nem merte esetleg bevezetni végül. Hol volt, hogyha ilyen szektorokat lehet nézni, akkor hol volt ennek az terjedés ennek a jogi lehetőségnek?
Valójában mai napig nem tudjuk pontosan, de az sokat elmond, hogy az autógyárak, az autóipari nagy szereplők fontosnak érezték, hogy rendkívül gyorsan és rendkívül világosan elmondják, hogy nem az ő kérésük volt. Tehát akár így van, akár nem, azért azt ők is érezték, hogy itt egy bizonyos határon túlcsordult valami, amivel már ők sem vállalhatnak fel közösséget. Autóiparban nagyon jellemzően nem is találkoztunk vele. Egyébként a vasas területén a legmélyebb formájában, tehát 3 éves munkaidő keretig egyetlen gyárban mentünk el, ami egy dohányipari gépgyár Pécsett. Ott történt meg, hogy aláírta végül is a szakszervezet. Ezen az egy aláíráson kívül máshol nem történt. Ennek az egynek még nincs vége, tehát még a 3 éves időkeret nem telt le, és úgy látszik, hogy nem is fog. Hát már tudjuk, hogy a helyben a felek, az ottani képviselő kollégák és a munkáltató megegyeznek abban, hogy rövidesen le fogják zárni, nagyjából olyan 2-2,5 év között valahol. Mert azért az idő megmutatta, hogy ez a törvény, ez valójában nem arról szól, amire a törvényhozók vagy szándékuk, vagy a szándékukat mutatva elmondásuk szerint szánták. Ugye ez egy krízis helyzet kezelésre készült volna ez a törvény, valójában pedig ez semmi másról nem szól, csak profit maximalizálásról, és olyan mélységekben megy bele az emberi alapjogokba, amit most az alap törvénnyel ellentétesnek minősített az Alkotmánybíróság is, amely már elfogadhatatlan. Beszélünk itt arról, hogy a munkamagánélet egyensúlya teljesen felbomlana, hogyha ez általános alkalmazásba kerülne. elfeledkezik nagyon sokszor, nagyon sok szereplője a politikának arról, hogy a dolgozó embereknek ugyanúgy vannak szükségleteik, mint például a gépeknek. Ez most egy kicsit pikirtnek tűnik, hogy gépekhez hasonlítom az embert, de azért kell ezt felvállalnunk, mert hogy a gépek mindig megkapják azt, amit a gépkönyv előír. Tehát, ha egy gépre rá van írva, hogy ennyi olaj kell bele, annyi áram kell hozzá, ennyi levegő nyomás kell benne legyen, az meg lesz. Amikor egy ember szükségleteiről beszélünk, akkor nagyon sokszor különböző szinten, és ez a munkáltatótól egészen a törvényhozóig terjed, rá tudnak legyinteni. Általában a Magyarországon 2020-2040 munkaórát kell teljesíteni egy évben. Ennek a törvénynek az értelmében ez felmehetett volna akár 2400 fölé is. Ez a 2400 óra olyan mérhetetlen mennyiségű, ami Európában sehol nem képzelhető el. Tehát ha ezt a 2400 fölötti óraszámot nézzük, akkor ebben az Európai Unióban egyetlen ország nem engedélyez ehhez közelítés ennél többet a munkavállalói számára. És azt meg kell értenie mindenkinek, hogy nagyon sok mindennel összefüggésben van az, hogy a munkavállaló mennyit dolgozik, hogyan tud pihenni. Ez a mostani alkotmánybírósági határozat is rámutat arra, hogy azért a pihenés az nem a regeneráció, a rekreáció, az nem kikerülhető dolog. A magyar társadalomnak, és ezt a munkavilágában mi rendkívül pontosan látjuk, mert a szemünk előtt zajlik, a magyar társadalomnak az egészségügyi helyzete sajnos borzalmasan rossz. Szintén elmondhatjuk, hogy az Európai Unió sereghajtói között vagyunk. Elsősorban mozgásszervi, szív- és érrendszeri és légzőrendszeri betegségektől szenvednek a magyar emberek, és sajnos nagyon korai és nagyon nagy számú az elhalálozás is. Ezek a mutatók ezek azért ilyen rendkívül rosszak, mert az életmód az nem megfelelő, nem alkalmas arra, hogy egészséges legyen a társadalom és a társadalom tagjai, és arról azért meg kell emlékeznünk, hogy ezeknek a betegségnek a jelentős hányada, nagyon-nagyon magas hányada, több mint a fele, az a munka világából származik. A munka világának azon részéből, ahol az ergonómiára nincs pénz, vagy azért, mert olyan szintű kisvállalkozásokról kell beszélgetnünk, akik nem tudnak magas összegeket beruházni abba, hogy ergonomikus munkahelyeket alakítsanak ki, vagy azért, mert a profit miatt ezt nem teszik meg. Tehát az ergonómia, a fizikai környezet, nagyon sok helyen találkozunk olyannal, hogy nincs megfelelő levegőztetés, szellőztetés, elszívás, például fémöntödékben, fémmegmunkáló helyeken. Tehát rengeteg olyan területet találunk, ahol egészségtelen környezetben élnek az emberek. Ehhez hozzáteszük azt, hogy felbomlik az életritmusuk, mert egy ilyen rabszolgatörvény jellegű foglalkoztatási rendszerben nincs kiegyensúlyozott életritmus. Ennek megvannak nyilván a fizikai következményei is, a rendszertelen pihenés, a rendszertelen étkezés, a családi élet, a magánélet felbomlása, tehát a társadalmi kapcsolatok gyengülése, ez mind-mind olyan hatással van a magyar társadalomra, amit egyébként véleményem szerint, hogyha szembenézőle bármelyik képviselő, aki ezt a törvényt megszavazta, akkor ki kell mondani, hogy nem akarja, nem támogatja. A tisztességes, becsületes ember ezt nem akarhatja ennek a társadalomnak.
Ugye a beszélgetésünk apropó, hogy a bevezetőben is jeleztem egy alkotmánybírósági döntés, ami fontos, hogy nem az egész rabszolgatörvényt és vagy ezt a munkatörvénykönyv módosítást törölt el, hanem egy elemét. Tulajdonképpen mi változik ezáltal, mi az, ami léket kapott ebben a történetben a kormányzat interpretációjában? És a másik, hogy ennek ahogy említetted, miután nem volt ennek az egész törvénynek olyan mély hatása, hiszen valószínűleg a munkáltatók a felháborodás hatására nem merték meglépni a vezetését, és akiknek fontos volt a társadalmi reputációja. Ezért érdemi változást hoz ez a alkotmánybírósági döntés?
Én azt gondolom, hogy ennek az üzenete nagyon fontos. Az, hogy a jelenlegi körülmények között is kimondható. Egyrészt az, hogy igenis vannak olyan alapszükségletei az embernek, amelyekkel már nem lehet szembeállítani a gazdasági érdekeket. Bár ez zárójelben hozzáteszem, hogy hosszú távon gazdasági kérdés is, ugyanis, hogyha az egészségügyi ellátórendszerre nagyon sokan esnek rá, nagyon sokan nyomják ezt az egészségügyi ellátórendszert csak azért, mert nem tettük lehetővé, hogy egészségesek maradjanak az emberek, akkor gazdaságilag ez a társadalom vesztese lesz hosszú távon az ilyenfajta gondolkozásnak, zárójelbe zárva. Tehát az üzenet az egyértelműen erről szól, és egyértelműen arról szól, hogy bizonyos mélységen túl már nem vállalhatja fel a politikai elit sem, a mindenkori politikai elit sem, hogy a társadalmi gazdasági érdekek egyensúly rendszerében mindig a gazdasági érdeket hozza ki győztesnek, és mindig azt részesítse előnyben. Ugye az egyik nagyon fontos, hogy nem veszítheti el az állását az, aki nem vállalja el a túlmunkát. Ezzel egyébként a rabszolgatörvény előtt is találkoztunk nagyon sokszor, hogy törvénytelenül, szabálytalanul, embertelenül rengeteget kívánnak, követelnek a dolgozóktól, elrendelgetik a túlórákat, nagyon sokszor nem megfelelő formában, kifejezetten szabálytalanul nyilvántartott munkaidő nyilvántartással, és amikor erre azt mondja a dolgozó, hogy nem, akkor az állásával játszik. Ezek megint azt gondolom, hogy mélyebbre mennek túl azon, hogy szabályozni kell. Ez megint egy társadalmi viselkedés, egy társadalmi értékrend. Erre a társadalmi értékrendre hatással kell, hogy legyen, amikor egy alkotmánybíróság kimondja, hogy van olyan határ, amit már nem lehet átlépni a magánéletbe behatolva. Tehát van olyan határ, amelyet már érintetlenül kell hagyni. Apró, pici kis dolog, nem nagy lépés, de mégiscsak azt üzeni, hogy igenis a társadalom tagja, a polgár van olyan fontos, hogy bizonyos ponton azt mondjuk, hogy állj. A másik nagyon fontos kérdés, hogy a túlórákat el kell számolni. Nem lehet elhúzni évekig. Én azt gondolom, hogy ez volt az egyik legfájóbb nagyon sok munkavállalónak, hogy majd most dolgoztatnak, vagy pihentetnek, és később dolgoztatnak, és majd az, hogy én túlmunkát végeztem, az kiderül valamikor két, vagy három, vagy akár a harmadik évben túl, tehát évek múlva, megint csak zárójelbe tegyük hozzá, nincsenek felkészülve a munkáltatók arra, hogy ez egy exakt, átlátható, érthető nyilvántartás legyen, tehát nem fogjuk tudni megmondani 17 hónap múlva, hogy a kollega 17 hónappal ezelőtt azon a 8 órában túlmunkát végzett, vagy munkarend szerint dolgozott.
Még a nagyok sem, tudják, nagy foglalkoztatók sem?
Bizony ezt látjuk, hogy a legnagyobbak sem. Én magam voltam olyan bírósági tárgyaláson, ahol egy 2 éves munkaidő elszámolásban az egyik legnagyobb magyar országon működő autógyártó képviselője nem tudta elmondani, hogy az illető kollégának, akinek egyébként leszámoláskor vissza akartak venni a béréből közel 300 ezer forintot, ennek a kollégának ez alatt a 2 év alatt mikor volt túlmunkája, mikor volt munkarendszerinti munkája, hogy volt az elrendelve, mert ugye ez is fontos szempont akkor, amikor minősítik a munkaidőt. Tehát nem tudta megmondani a munkáltató, és ez a legnagyobb. Képzeljük el a kicsiket, ahol nagyon sok helyen egymás mellett 2 nyilvántartás van, a törvénynek megfelelő és a valódi, ahol van még a kockás papíron vezetik, tehát ez teljességgel lehetetlen.
Ugye említetted azt, hogy a 2 fontos változás hozott, az egyik az, hogy nem lehet kirúgni valakit, aki nem vállalja a túlmunkát. Ugye ennek kapcsán az az érv szokott elhangozni, két érv is, az egyik a rabszolgatörvény kapcsán, pont a kormány mondta, és néhány munkáltató erre felcsatlakozott, de mit csináljak akkor, hogyha ide jönnek könyörögni, hogy 6 dolgozzanak többet? Ugye ez volt az egyik ilyen bevett érv, amit azért néhány elszólt eset kivételével azért nem lehetett igazolni. A másik dolog azért ennél egy komolyabb, pedig sajnos az az önkizsákmányoló gyakorlat, amikor azt mondja a munkavállaló, nem merek nemet mondani. Mert hogy lehet, hogy ez van a munkatörvénykönyvébe írva, meg a szakszervezet is ezt mondja nekem, ha egyáltalán van a munkahelyén, ugye ti hagyományosan a nagy cégeknél tudtok ott lenni, hiszen a szakszervezeti szerződésnek ez a logikája, hogy kis vállalkozások esetében viszonylag nehéz ilyeneket alkotni. Szóval azt mondja a munkavállaló, hogy lehet, hogy ez erre van jogom, de hogyha én most nevet mondok, akkor nem emiatt, hanem más miatt, de majd ki fognak csúgni, és hát miután a magyar dolgozói társadalomnak nincsenek jelentős tartalékai, ezért nem bír ki hónapok nélkül, hónapokat bevételni. Tehát egyrészt az üzenete az fontos, az a kérdés, hogy a szakszervezetek apró pénzre tudják-e váltani, át tudják-e törni azt a üvegplafont, amiben a dolgozók vannak. Hát inkább behódolok a történetnek, és elfogadom, önként felajánlom jogaimat a munkáltató oldalán, és nem fogom ezeket érvényesíteni. Ezzel ilyen döntéseknek lehet bármit is kezdeni a szakszervezeti oldalról. Tudom, hogy nincsen egy csoda mondat erre, tehát most nem is akarlak ilyen helyzetbe hozni, csak hogy azért ide akarom tenni az asztalra ezt a kérdést.
Én azt gondolom, hogy igen, ezzel feltétlenül kezdenünk kell valamit. Az, hogy az Alkotmánybíróság most szentesítette azokat a kifogásokat, amelyekkel mi kivittünk az utcára rengeteg embert, és amelyek miatt tényleg volt egy olyan felháborodás, amely meg Magyarországon talán a taxisztrájk óta sem volt tapasztalható. Tehát annak, hogy ez megtörténhetett, annak a szentesítése található most ebben az alkotmánybírósági ítéletben. Valóban ennek az apró pénzre váltása lesz a komolyabb feladat, és én azt gondolom, hogy nem is szabad itt megállni, tehát vannak még ennek a törvénynek olyan passzusai, amelyeket meg kell vizsgálni, és amelyeket minden józan értékelés szerint majd ismételten alaptörvény ellenesnek fog találni a bíróság. Én ezzel most megelőlegeztem, hogy amíg nyitott kérdésekben mi lesz az ítélet, ez természetesen az én saját véleményem, de nagyon sokan vagyunk ezzel a véleménnyel így. Viszont valóban, amiket elmondtál, ezek a jelenségek a rendkívül veszélyesek a munkavilágában. Az egyik az önkizsákmányolásra való hajlandóság. Ez miért történhet meg? Ez nem azért történik meg, mert egyébként a dolgozó nem szeret otthon, egyébként nem érzi jól magát a családja körében, vagy nem tudna mit kezdeni a szabad idejével, ha lenne, hanem azért fordulhat elő, mert egészen elképesztően alacsonyak a béreink. A magyar munkavállaló teljesítménye és a bére annyira nincsen arányban, hogy az már szinte arcpirító. És amikor arról beszélünk, hogy a dolgozó, és Kósa Lajostól hallottuk talán ezt, hogy a dolgozók többet akarnak dolgozni. Amikor a dolgozó ezt mondja, akkor egyébként meg arról beszélünk, hogy a dolgozók meg sajnos nem jutottak el abba a helyzetbe, hogy pontosan meg tudják fogalmazni, mit akarnak. Ők nem akarnak többet dolgozni. Azt tudjuk, és nyilvánvaló, hogy szükséges egy egészséges embernek az, hogy legyen valamilyen értelmes tevékenysége, tehát a munka nagyon fontos az ember lelkének, de nyilvánvalóan ehhez hozzá kapcsolunk és társítunk egy bizonyos jövedelem szintet. És ezt a jövedelem szintet akarja elérni a dolgozó, amikor azt mondja, hogy ő többet akar dolgozni. Ha megnézzük, hogy néz ki a magyar bérszerkezet, akkor az úgy néz ki, hogy az alapbérek, amelyek egyébként a tiszta helyzetet kellene, hogy mutassák, tehát hogy a munkád értéke és annak a díjazása, akkor azt látjuk, hogy az alapbérek rendkívül alacsonyak. És ez most a pandémia idején igazán kiugrott, amikor nagyon sok helyen állásidőre küldték az embereket, és az állásidő alatt az alapbért kell csak fizetni, megint zárójelben hozzáteszem, előfordult, bizony, hogy még azt sem kapták meg rá a dolgozók, de az állásidő az alapbér szintjén megmutatta, hogy kevés a megélhetéshez. Tehát az a dolgozó, aki hazaviszi azt a nettó 300 ezer forintot, havi 3 túlórával, néhány 12 órát bevállalva, az alapbéren, amikor otthon marad, és kiderül, hogy még 200 ezer forintot sem kap, nem tud belőle kijönni. Nem tudja az életét finanszírozni. Nagyon érdekes generációs kérdések mutattak arra rá, hogy ez mennyire nincs így a helyén. A fiatalok, akik a munkavilágában még nem kapták meg azokat a benyomásokat, amelyek alapján a munka és annak az értéke az másként állna össze, mint mondjuk Nyugat-Európában, ők sokkal magasabb bért képzelnek el maguknak. És ez azért rámutat arra, hogy ők, akik nincsenek nyomás alatt, nincsenek hatása alatt a mindennapoknak, ők azért sokkal inkább el tudják képzelni azt, hogy valamit az értékén fizet meg a munkáltató. Ezt vissza kell hoznunk a magyar társadalomba is, a munkavállalók közé. A másik nagyon fontos, hogy olyan alapvető kérdésekkel nincsenek tisztában a dolgozók, amely alapvető kérdésekre a szakszervezetnek is, és mindenkinek, aki a munkavilágában jelen van, rá kell tudni mutatni. Az, hogy az egészség az összefügg azzal, hogy hosszú távon milyen lesz a jövedelem termelő képességem, ez nem kikerülhető kérdés. És döbbenetes, hogy milyen apró, pici kis szilánkok mutatják, hogy ez nincs a helyén. Az, amikor egy dolgozó nem tud megvenni magának egy egészséges, modern ágybetétet, mert az többe kerül, mint az ő másfél havi fizetése, akkor el kell gondolkozni azon, hogyha én mindig úgy kelek fel reggel, hogy nem pihentem ki magam, hogy a testem nincsen felkészülve a következő napi megterhelésre, meddig fogom én ezt így bírni? És innét le lehet vezetni ezt egészen odáig, hogy a mozgásszervi betegségek borzasztóan sújtják a társadalmat, és én ezt szoktam mondani, mert szeretek lemenni így az alsó küszöbre, azt szoktam mondani, hogy tessék elmenni egy gyárhoz munkai műszakváltáskor. Ahogy ott jönnek-mennek az emberek, mennyien vannak, akiknek a járása mutatja, hogy fáj a derek, a fáj a lába, alig vonszolja magát. Ez mind ebből fakad, tehát egészen alacsony szintről el tudunk jutni odáig, hogy egy munkatörvénykönyve, egy rabszolgatörvény, hogy fog hatással lenni arra, hogy az embereknek az egészsége hogy néz ki, és ez hatással lesz arra, hogy a magyar társadalom egyébként egy boldog társadalom, egy sikeres társadalom, vagy nem. Tehát az Alkotmánybíróság jelen határozata, azt gondolom, hogy egy apró lépés abba az irányba, hogy függetlenül mindenféle politikai irányoktól és mindenféle politikai ideológiától elindulhassunk egy olyan úton, ami azt mutatja, azt ígéri, hogy ez a társadalom, ez sikeres lesz. Ennek a sikernek a kulcsa az, hogy a munkavilágában megfelelő szabályozás legyen, megfelelő megbecsülést kapjanak a dolgozók, és megfelelő szakmaisággal készüljenek ilyen törvények, amelyek a munkavilágát szabályozzák. A munkatörvénykönyvének a szabályozásakor, a kifejezetten rabszolgatörvény elkészítésekor olyan alacsony szakmai színvonalat mutatott fel a magyar parlament, ami szintén arcpirító. Tehát ilyen alacsony szakmai szinten nem lehet nagyon fontos törvényeket, szabályokat előkészíteni. Ez társadalom ellenes viselkedés.
Az elmúlt közel fél órában sokat beszéltünk a rabszolgatörvényről, de azt gondolom, hogy ennek az üzenet, ennek az egész beszélgetésnek az volt, ami egy fél mondatban bocsánatot is kértél az összehasonlításban, pedig szerintem jól kifejezi ezt az egész hangulatot. Még a gépek is megkapják azt, amit a gépkönyv elő ír, miközben az emberek számára a munka és a magánélet egyensúlyával nem foglalkozunk, sőt, természetesnek tekintjük azt, és most nem kettőkről van szó, hanem társadalmi közérzet és politikai döntéshozók szempontjából, hogy hát, hogyha nem keres eleget a munkavállaló, akkor ennek egyetlen egy megoldása van, a túlóráztatjuk. Ne 2000 órát dolgozzon, hanem akkor 2400 órát egy évben, és egyébként majd elszámolunk vele egyszer a túlórájával, de hogy nem, ugye ezt is mutatják azért a gyakorlatok. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést és ezt a meghívást. Szerintem időközönként még vissza fogunk erre térni, mert bár azt mondtad, hogy egyetlen a ti területeteken egyetlen egy gyár volt, ahol bevezették a rabszolgatörvényt a teljesen a kollektív szerződésben való megállapodás alapján, de ott is az idő megmutatta, hogy azért ez nem volt egy jó döntés és jó gyakorlat, és a bíróságon végződik az ügyeknek egy jelentős része. A mai adásban László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke, alelnöke volt a vendégünk. Zoli, hogy itt voltam még egyszer, és hát a hallgatóinknak, akik hetente hallgatnak minket, azoknak hatalmas, de az Új Egyenlőségnek nem csak az online oldalát, hanem a podcast adásait, a Kék Podcastet, illetve a Zöld Podcastet is ajánlom figyelmébe. A Zöld Podcast péntekenként, a Kék Podcast pedig havonta friss adásokkal találkozik. Jövő héten itt az Új Egyenlőség Podcast adásában jövő szerdán újra találkozunk, úgyhogy várjuk vissza állandó és új hallgatóinkat is. Köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk legközelebb, viszontlátásra.
Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.